Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket egy igével, avagy van-e valami lehetetlen az Úr számára? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai áhítatunkon a 78. Zsoltárból hallgassunk meg egy verset most. 78. Zsoltár, hallgass én népem az én törvényemre.
Hallgass én népem az én törvényemre, tűnedet hajtsad az én beszédemre, amelyek az én szájamból származnak, hogy jól megérthesd, mi volt átazok.
A mi áhítatunknak a megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Drága testvérek, ma folytatjuk a tegnapi történetet, Illés történetét, a Királyok első könyvének a 17-es fejezetéből olvasom most is az igét, de most a 8. verstől a 16-os versig hallgassuk. Tehát 1 Királyok 17, 8-astól a 16-os versig olvasom. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje: kelj föl és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szeregetett, oda kiáltott neki, és ezt mondta: húzd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: húzd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szeregetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts, mert így szól az Úr, Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó sem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illésnek a beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is, nap mint nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, folytatjuk a tegnapi történetet. Egy gyönyörű történet ez Illés próféta életéből. Láthattuk tegnap, hogy hogyan rejtette el Isten a pusztában, a kerítpataknál, de miután kiszáradt a patak, Isten tovább küldi a prófétát. A Szidonhoz tartozó Sareptába, egy kicsiny faluba, egy özvegyasszonyra bízza rá Isten az ő szolgáját, egy szegény özvegyre, akinek szinte semmije sincs. Milyen döbbenetes történet, hogy Isten egy nincstelent rábíz egy másik nincstelenre. De Isten soha nem követel hibát. Ő mindig tudja, hogy mit tesz. Olvastuk a történetben, hogy összetalálkozik a város bejáratánál, a város határban Illés és az özvegy. Kér vizet, majd egy falatnyi kenyeret, és ekkor derül ki, hogy az asszonynak egy marék lisztje van a fazekában, és egy kevéske olaj a korsóban. Azt összegyúrja valami lepénynek, megeszik a fiával, ez a terve, aztán éhen halnak. És Illés mond egy különöset neki: tégy így, de előbb nekem hozz egy falat kenyeret, és csak azután készíts magadnak és a fiadnak, mert így szól az Úr, a lisztes fazék nem ürül ki, az olajos korsó nem fogy ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre. És az asszony Illés beszéde szerint jár el, első helyet ad Isten ügyének, első helyre teszi az engedelmességet és átéli a csodát, a lisztes fazék nem ürül ki, az olajos korsó nem fogy ki, Isten csodát tesz, és amíg tart az éhínség, addig minden nap kenyeret esznek ő, Illés és a háza népe. Az első gondolat a mai áhítaton, hogy Illés Isten vezetésénél. Az az élet az áldott, aki nem saját feje szerint megy, változtat helyet, állást, kapcsolatokat, hanem Isten vezetésénél. Oda megy Illés, ahol Isten látni szeretné, azzal találkozik Illés, akivel Isten szeretné, azt cselekszi, amit az Úr akar, Isten vezetésén él. Mi vajon Isten vezetésén élünk-e, vagy a saját fejünk, szívünk, vérünk szerint megyünk ide és oda? Mennyire sodor bennünket a világ, mennyire sodor bennünket el a tagjainkban levő bűn, mennyire sodor el bennünket a körülmény, amely körülvesz. Tudunk-e Isten szaván, Isten akarata szerint élni? Aztán a második pontunk, hogy fölmerülhet szerintem minden Biblia olvasóban, hogy miért pont erre az özvegy asszonyra bízza Isten Illést, miért pont egy olyan ember, akinek semmije sincs, miért nem például egy gazdag emberre, aki bőven el tudná látni a prófétát minden szükségessel. Testvérek, Isten nem az emberi logika szerint gondolkodik. Ő rábízza Illést egy másik nincstelenre, hogy meg tudja mutatni az ő hatalmát, az ő szeretetét és az ő csodáit. Isten örömét leli a Biblia szerint a lehetetlen helyzetek megoldásában. Egyszer azt mondta egy Biblia magyarázó, hogy különös dolog, hogy a Szentírásban noha imádkozhatunk egy fejfájásért is, hogy az múljon el, de nincsen leírva egy ilyen történet, hogy Jézus egy fejfájást gyógyított volna meg. Ellenben a lehetetlen esetekkel mindig elkezdett foglalkozni Isten. A halott feltámasztása, a leprás meggyógyítása, a vak szemeinek, szemevilágának a visszaadása, mind-mind lehetetlen eset az ember számára, de nem úgy Istennek. Isten olyan dolgokat mutat nekünk ezekben az esetekben, hogy megmutatja önmagát, megmutatja hatalmát, szeretetét, és megajándékozza csodáival azokat, akik reált támaszkodnak a lehetetlen helyzetekbe. Az özvegy elfogadja a feladatot. Milyen hatalmas hit kell ehhez, testvérek, hogy valaki megértse az igét, megértse az Istentől rendelt feladatát, és azt el is fogadja. Így cselekedett egykor Mária Názáretben, amikor az angyal bejelentette, hogy az ő szíve alatt lesz kihordva a Mesiás, és Isten szent lelke fedezi őt be. És azt mondta, íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te beszédet szerint. Nagy dolog volt ez őtőle is, és nagy dolog itt az özvegytől is, hogy elfogadja a feladatot. Nem önmagára néz, nem a tartalékára, arra nem is nagyon lehetett, hiszen egy marék lisztre és egy kevéske olajra hogy lehetne fölépíteni egy ember hónapokig vagy évekig való táplálását, hanem Istenre néz ez az özvegyasszony. Két hívő embert vezet egymáshoz Isten, és mutatja meg nekik az ő hatalmát. Csak így lehet elfogadni Istentől az elhívást, a küldetést, a feladatot, hogyha nem magunkra nézünk, nem a saját erőnkre, nem a mi tartalékainkra, hanem egyedül ő rá, az élő Istenre, akitől jön a szó, az erő, a kegyelem. A harmadik gondolat, üzenet ebben a történetben a szent sorrend. Hatalmas tanítást találunk Illésnek ebben a történetében a szent sorrendről. Nézzétek meg, hogy mit mond Illés. Azt mondja, hozz nekem először egy falat kenyeret, csak azután készíts magadnak és a fiadnak. Jól kell értelmeznünk az igét, nehogy valaki úgy olvassa és úgy értelmezze ezt, hogy Illés milyen önző volt, hogy először magának követelte a falat kenyeret. Nem volt önző Illés. Egyáltalán nem a saját konoksága, vagy önzése, vagy saját maga egoizmusa miatt mondta ezt. hanem a szent sorrendről ad itt Isten tanítást ebben a történetben. Ez a történet azt mutatja, hogy az első hely mindig Istené. Az első hely mindig Isten ügyéjé. Az első hely mindig az Úrtól kapott feladaté. Az első hely mindig az engedelmességé. És csak utána jövök én. Csak utána jön az özvegy. Csak utána jöhet az özvegynek a fia. Utána jöhet még a saját falatjuk is, amelyet az éhínség idején enni fognak. Csak akkor élünk át csodát, hogyha a szent sorrendet betartjuk. Isten nem enged a szent sorrendből. Nagyon sokan azért nem élik át Istennek a csodáit, mert nem engednek teret Istennek, hogy az első hely az övé legyen. Aki úgy vélekedik ilyen helyzetben, hogy előbb majd én, és hogyha valami marad, az juthat az egyháznak, az juthat Isten ügyének, majd ha valami marad, akkor lesz az Istennek, az egyháznak, népének, ügyének adomány, bármi, akár egy falat kenyér, az soha nem fogja átélni Istennek a csodáit. Istennek semmi sem lehetetlen. Egy korsó olaj és egy fazék liszt elég akár több évre is. És Isten ajtót tud nyitni ott, ahol mi ajtót sem látunk, és utat tud készíteni, ahol út sincs az ember szemei számára. Bezárhat Isten ajtókat, ahol úgy gondoljuk, hogy soha nem zárul be egy ajtó, és örökre ott van egy csodálatos út, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Ő ketté választotta a Vöröstengert, hogy átvezesse a népét a szárazon. Ugyanígy mentek át a Jordánon, ketté választva Izrael fiai a honfoglalás elején. Isten így táplálta a népet a pusztában, 40 évig mannával. Isten így táplálta Illést, a sareptai özvegyet és a fiát. És Isten ma is így cselekszik mindazok életében, akik egészen reá támaszkodnak. Ennek a történetnek, a mai áitatnak az utolsó kis üzenete, hogy mondd el a te életed megoldatlan dolgát az élő Istennek, és támaszkodj rá hittel. Mondd el mindazt, ami neked lehetetlen, és az Isten megoldást fogadni rá. Elsősorban ő a lehetetlen esetekkel foglalkozik, hogy megmutassa örömmel az ő hatalmát, szeretetét, győzelmes jobbjának szabadítását a benne hívők, a benne bízók életében. Légy te is a benne bízó népének a tagja. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a történetet, a csodát, a lisztes fazékkal, az olajjal, és köszönjük, hogy szemlélhetjük a te végtelen hatalmadat. Szemlélhetjük azt a bölcsességet, hogy nem egy gazdagra bíztad Illést, és senki nem kérdőjelezte volna meg, hogy akkor Illés fog-e enni, vagy nem, hanem rábíztad egy nincstelenre. És így megmutathattad a te népednek, gyermekeidnek, és még több ezer évvel később élő népednek is a Biblia történetéből, te örökkévaló szeretetedet, gondoskodó hatalmadat, a te féltésedet, a te csodáidat. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ugyanaz vagy. Ahogy mondja az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Te az élő Isten nem változol, nem változtál meg. Ugyanúgy bízhatunk benned, és ugyanúgy ma is cselekszel csodákat ott, ahol reát támaszkodnak, és ahol hittel mindent rád bíznak. Köszönjük, Urunk, hogy a szent sorrendről is tanítasz. Az embernek a szíve ebben a témában olyan nehezen tud engedni. Nem szoktuk ezt odaadni neked az első helyet, bocsáss meg érte. Könyörülj a mi szívünk keménységén, hogy az első hely mindig legyen a tiedé. Az első hely legyen a te ügyedé, népedé, egyházadé, az elhívásé, a feladaté, amit tőled kaptunk. Add, hogy mi csak azután következzünk, betartsuk a szent sorrendet. Urunk, munkáld bennünk szent lelkeddel a hitet, a bizalmat, és add, hogy akinek igazi, megoldatlan, megoldhatatlan helyzete, problémája van, hadd tudja azt ma eléd hozni, eléd tárni imádságban, és te mutasd meg neki szabadításodat, hatalmadat, csodáidat. Erre kérünk, Urunk, ma. Légy a betegjeinkkel, a szenvedőkkel, a mélységben járókkal, könyörülj országunkon, hogy véget érjen a járvány, hogy együtt lehessünk a gyülekezetben, dicsérve téged, szemlélve hatalmadat, megtartó kegyelmedért, hadd adjunk majd hálát. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem ma is a testvéreknek, hogy zsinatunk elnöksége még úgy döntött, hogy ne veszélyeztessünk senkit, egyelőre még ne tartsunk istentiszteletet, így továbbra is az internetre feltöltött a honlapunkon elérhető áhítatok, istentiszteletek szolgálnak lelki táplálékul mindannyiunk számára. Hordozzuk egymást imádságban, figyeljünk oda az idős testvérekre különösen, és legyen a mi életünk őriző pásztora az Úr Jézus. Az áldás vétele előtt a 78. Zsoltárból még egy verszakot hallgassunk meg.
Az pusztán az kősziklát meghasítás, és az vízzel, amely a polti fogyó, létét megítatán és azon helyben. Az kősziklából úgy helyet erezte, kívül oly bőséges víz buzdulna, mely mint az patok sebesen folyja.
Jézus így válaszolt a samáriai asszonynak, ez lesz az áldásunk. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz örök életre buzgó forrássá lesz benne. Ámen. Áldás békességet!